szavakon túl. 20 talányos fogalom. Szavak, amelyek egy szereplőre, egy idézetre, egy történetre utalnak. Egy műsor, amelyben az alany dönti el, hogy miről kérdezzék őt, de valójában ő sem tudja, melyik fogalom pontosan mit akar. Szavakon túl. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Jordán Adél, színésznő, a Budapesti Katona József Színház tagja. Édesapja Jordán Tamás, a Nemzet színésze és Kossuth Díjas színművész, édesanyja Lázár Kati, Kossuth Díjas színésznő. A diploma után 2003-ban az Egri Gárdonyi Géza Színház szerződtette, 3 évvel később került a Katona József Színházhoz, amelynek azóta is foglalkoztatott művésze. Jelenlegi fontosabb szerepei Asher Tamás Háromszéken, Hedda Gabler, Extázis, A Bajnok. Láthattuk őt a Csak szex és más semmi, a 9,5 randi, az Isteni műszak című filmekben. Férje Keresztes Tamás színművész volt, házasságukból egy fiú született. 4 éve jelentette be, hogy párkapcsolatban él Székely Kriszta színházi rendezővel. Ő következik. Mint ahogy azt már megszokhatták, átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, egy nosóhaj kísérletében.
Na most kezdtem el izgulni, eddig azt mondtam, ugye nem izgulok, most kezdtem.
De miért?
Miért? És ezt mindig kérdezed, hogy miért? Hát nyilván ezek most jön a fekete leves.
Nem, még csak, nem úgy leves, még csak fekete. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választott Jordán Adél. Mi ebben a nehéz? Különös vallomás, kívül tágasabb, 3 dobogós, hideg zuhany, nem lesz sok, az is baj, nincs ötleted, 6. érzék, kötéltánc, fordulópont, bolyongó, elkerülő út, leforrázva, 2 ember, nem kevesled, bátor kezdet, erős pillanat, mesélsz róla?
Csodálatos címe.
Hát, még ami mögötte van.
Na jó, hát kezdjük egy úgy könnyebbel, amiről most azt gondolom, hogy könnyebb legyen, a bátor kezdet.
A bátor kezdet az a főiskolára utal.
Oké.
Okay. Hogy megnyugodtál? Ahol te tudomásom szerint nagyon magabiztosan nyilatkoztál már az elején, hogy téged fölvettek. Te úgy gondoltad, hogy ez ilyen nagyon nyílegyenes kijelölt út?
Nem tudom, hogy miért gondoltam, hogy engem fölvesznek, mert én nem voltam még jó egyáltalán. És akkor tényleg nagyon sokszor az első forduló után, második forduló után teljesen véletlenül azt mondtam mindig az anyukámnak, hogy na, és most is fölvettek, és akkor mondta az anyu, hogy Adél, nem vettek föl, hanem átjutottak. Jó, tudom, nem úgy értem, tudom. Tehát és akkor nem is tudott, hogy megijedtem, hogy úristen, elkiabálom, vagy babonából ne beszéljünk, vagy majd ha. De az is igaz, hogy nem volt soha olyan tapasztalásom, hogy ilyen szempontból engem kudarc ért. És ez közel sem a szüleimnek köszönhető, vagy az ő, most nem is árnyékuknak, hanem napfényüknek, hogy az ő, nem tudom, miük alatt így szépen be tudtam, vagy ebbe segítettek nekem, mert hát ezt, aki színész, az pontosan tudja, hogyha nem vagy tehetséges a pályádon, az a legkínzóbb dolog, tehát semmelyik szülő nem akarhatja a gyerekének azt, hogy boldogtalan legyen a pályán.
Valaha ezt te megkaptad? Vádként, vagy gyanúként? Hogy hát, hogy neked könnyű?
Nem, azért nem. Na most ez megint milyen fog hangzani, de azért nem kaphattam meg, mert én valóban jó vagyok ebben, és miután a főiskola óta ezt én magam is éreztem, és ki tudtam teljesedni, ez elég meggyőző volt a tanárok, és aztán a nézők számára is nagyon hamar. Szóval hála Istennek ezzel soha nem volt ilyen problémám. Én magamban sem, tehát nem is azt, hogy kívülről kaptam meg, hanem én magamban sem éreztem őket gátnak. Tehát nem éreztem azt, hogy akkora nagy színészek, pedig akkora nagy színészek. De nem éreztem azt, hogy ez engem feszélyez, vagy gátol. Sőt, amikor premier előtt hallottam azt, hogy hajrá, Adél, akkor így hülyeskedtem is, hogy adjak bele apait, anyait, és valójában ezt is csinálom. Beleadok apait, anyait, mert mind a kettő többől olyan jókat tudtam kiszedni, szerintem így magamba, ami egy jó kis kombó.
Filmen sem volt benned bizonytalanság?
Filmen sokkal inkább. És nem tudom miért, mert szerintem ahhoz is jó lennék, csak szerintem nekem van egy olyan speciális játékom, egy ilyen dupla fenekű, vagy hogy is mondjam. Tehát
mit gondol, mit értesz alatt a dupla fenekű alatt?
Itt ült nálad a Máté, és aki, a Mészáros Máté, igen, aki nekem osztálytársam volt, és én az ő színészetére most azért hozom őt, mert nem feltétlenül magamról akarok beszélni, de mindjárt visszacsatolom, de én az ő színészetét imádom, és felnézek rá, és arról gondolom azt, hogy ezt hívják színész mesterségnek, és a mesterség az, amikor valaki ezt hosszú ideig tanulta, és érti a csinyát, binyát, tudja azokat a trükköket, praktikákat, akkor is, ha jön, az még jobb, de akkor is kell tudni vele bánni, kordába tartani, dinamikákat adni neki, hangot, a dolgot, bánni a kezeddel, bánni a mimikákkal, a testeddel, és aki mindezt egybe tudja, azt hívom színészmesternek, vagy olyannak, aki valóban ehhez ért. Egy civil ember esetében abban tudok gyönyörködni, hogy úristen, de természetes is, és nyilván akkor csak olyat lehet ráosztani, ami az ő karakterének megfelelő.
Ehhez képest te hol vagy?
Én ott vagyok, ahol a Mészáros Máté.
Értem.
És viszont ez sokszor magamban, tehát néha én azt hiszem, hogy csak én gördítek akadályokat magam elé, amikor azt mondom, hogy én nem biztos, hogy tudok ilyet.
De szerinted emiatt téged nem hívtak olyan sokszor?
Hát mi az, hogy nagyon sokszor? Érdekes módon belekerültem én egy ilyen butácska karakterbe fiatalkoromban, szerintem még a csak szex és más semmiből jött, amit egyébként borzasztóan élveztem, azt rögtön megkaptam, ahogy negyedéves lettem, és csodálatos volt az egész film és a munka az alkotókkal. Viszont ott elindult egy pici ez az ország, és elindult egy olyan karakter, amit egyébként előszeretettel csináltam is, valamiért azt is gondoltam, hogy magyar filmben ezt, nekem ezt kell. Aztán idő után elkezdtem nemet mondani ezekre a szerepekre, de nem jött utána olyan, amik színházba viszont jöttek egyre sűrűbben, tehát egyre komolyabb és egyre nagyobb és teherbírást igénylő feladatok.
Castingra se hívtak ilyen szerepre?
Hát igen, és akkor egyszer csak volt egy idő, amikor én abba hagytam a castingolást.
Miért?
Egyébként nem nagyon hívtak, csak egy picit. Amikor hívtak castingra, akkor volt olyan probléma, hogy az arcom az nagyon karakteres, értik itt gondolom az orromra. Ezzel egyet tudok érteni. Nagyon.
De ezt ki mondta neked?
Az mindegy, nem akarom.
De rendező?
Rendező.
Ez megsebzett téged, ugye?
Hát fájt akkor nagyon, hogy nem lehet ezzel, emiatt velem menni, tehát azonosulni nem lehet.
Az arcod miatt?
Igen.
Még meg is akartad műteni az orrod,
jaj,
ugye?
Meg.
Idáig eljutottál.
De ezt nem csak azért. Ez egy bonyolult dolog, hogy miért.
Elmeséled?
Még csak egy kérdés volt. Már 60 mindenről beszéltünk, de elmeséled. Ez az orr dolog, ez végigkísérte a Jordán Adél című előadásomat is. Ott nagyon sok mindent letettem, még ezt el kell, hogy mondjam, hogy olyan érdekes ez az egész.
Ugye ez az Alkal Máté nevű formáció, ti egy legendás Horvai Máté osztály voltatok, és Máté Gábor nevével fémjelezve ti minden évben összejöttetek, kihúztátok egymást, és mindenkiből, vagy mindenki életéből színpadra állítottatok egy előadást, mérhetetlen, őszintén és szembenéző módon, egymást alakítva. És a rólad szóló előadásban ez egy téma volt.
Ami már az utolsó volt a sorban, tehát a legutolsó előadás, ami Alkal Mátéval készült, vagy ezzel a csapattal. És ebben volt szó az orromról, a nagymamám orráról, és az anyukám orráról is. Tehát, hogy ez egy ilyen hosszú generációs teher és probléma. És én azóta ezt már megfejtettem. Nem is csak a nagymamám, úgy hívta, tehát a szépség, és hogy ki tetszik, ki nem tetszik, ki a szebb, hogy van ez. Ő azt mondta a testvéréről, hogy ő volt a szebb, viszont nekem volt szexepilem. És hogy ez így végig vonult az egészen. Az anyukámnak megműtötték az orrát, mert ő letüsszentette egy asztalt 16 éves korában, és gyorsan meg is csináltatták neki. Egyúttal a nagymamám meg is csináltatta, hogy ha már ez itt be is tört, akkor viszont egy picit legyen már valamilyen. És akkor ez valahogy ment tovább. Az anyu is sajnálta, hogy ezt ezt adta tovább, amikor neki már nem is volt ilyen. Tehát valahogyan ez az ön elfogadás, az ön szeretet, a ki mit szól, ki mit gondol, ez a ki szép, ki nem, ez az egész gyerekkoromat végig kísérte, de mondom, generációsan fölfele is. Olyannyira ez a ki mit szól, remélem anyukám nem haragszik meg, ha elmesélem, hogy amikor neki az én születésem után 30 éves korában csípőprotézist kellett tenni, mert csípővicama volt két oldali, tehát eléggé hamar kellett ilyen téren őt megműteni, akkor ezt így ment az anyukája, az majdnem sírva a nagymamámhoz, és mondta, hogy anyu, meg kell műteni mind a két csípőt, és azt mondta a nagymám, hogy nem baj, nem mondjuk el senkinek. Tehát, mint hogyha az akkor meg se történne, érted? Tehát ez csak a lényeg, hogy a külvilágban mi jut ki, mi nem jut ki, és ezért ez az egész külsőség, hogy én hogy tetszem, hogy nem tetszem, ez egy nagyon bonyolult dolog, és mindez együtt áll a zsidósággal is, és egy holokauszt traumával, amit még a nagypapám hozott, tehát az anyukám hordozott egy csomó minden ilyen dolgot. És képzeld el, hogy ezzel az előadással én ezt letettem.
Hogy múlt el? Vagy mi oldozódott föl benned, ha van ilyen magyar szó?
Úgyhogy nagyon szeretek tükörben érzni, és szeretem az arcomat, szeretem az orromat, szeretem magamat, harmonikusnak találom. Ehhez nyilván az kellett, hogy én belül harmonikus legyek önmagammal és sokkal.
Előtte mit láttál a tükörben, amikor az orrodra néztél?
Hát nagyon szerettem szemből, és akkor profiból. Van is valami film, amikor egy lány nem mer randizni, csak szemből egy fiúval, és mindig úgy áll, hogy ne legyen neki profilban, mert nem szeretem.
Kicsit ilyen voltál?
Aha, kicsit igen.
De bármikor is visszaigazolta ezt a világ, vagy a fiúk? Vagy ez benned volt?
Szerintem egy-kétszer volt, igen.
De nőként, vagy színésznőként fájt ez neked jobban? Vagy okozott nagyobb bizonytalanságot?
Színésznőként.
Színésznőként?
Nőként.
Nőként nem?
Nőként azt tudtam, hogy ha én valakire hatni akarok, nyilván ez is ugyanez a flow, hogy arra akarok-e hatni, aki akarja, igen. De valahogy ez mindig így alakult. Hogyha valakire hatni szeretnénk, az meg is hatódik.
És hogy hatsz te, ha hatni akarsz?
Hát elképesztő energiáim vannak egyébként, tehát hogy be is tudom vetni. Most már máshogy hatok, mint régebben. Egyrészt az életkoromból fakadóan le is csendesedtem, de egy pici tudatosság is van ebben.
De régen ilyen forgószél voltál?
Ne tudd meg. A színházban azt mondják, hogy nem lehetett, tehát én bejöttem a büfébe, nem lehetett megmaradni, akkora energiák keringtek, és mindig azt szerettem volna, hogy én legyek a középpontban, rám figyeljenek, hogy én tutira, hogy jelen vagyok, tehát hogy ezt érzékelje minden egyes ember, és látható és láthatatlan élő lény a teremben, és hát ebből fakadólag nagyon-nagyon sok voltam, akkor valóban így sok is. Tehát amikor hatni akartam, akkor még jobban bevetettem ezeket, szóval szerintem ember legyen a talpán, aki ezt bírta, de azért bírták.
Azért bírták? Pálan,
igen.
De fiúkkal is így jártál el? Tehát, hogy ilyen nagyon elsöprő módon?
Igen, aztán pedig nagyon kiszolgáló módon, vagy nagyon alá.
Ez is milyen érdekes.
Igen. Ez is valami kis hitűségből fakadt talán. Volt az Ivanovban a szerepem, a Szása, aki arról ábrándozik, hogy a tevékeny szerelem, hogy a férfiért tenni, tehát az maga a szerelem, hogyha fogod és emeled, és mindent megteszel érte, és feláldozod az életedet. Érte? Én ezt amúgy szerettem csinálni, meg szerettem emelni az embereket. Akkor volt baj, amikor egyszer csak úgy döntöttem, hogy már ezt nem csinálom tovább, és akkor joggal kérdezték tőlem, vagy kérték számon, hogy ez...
Hol a régi Adél?
Igen, mert akkor egyszer csak az volt, hogy nincsen.
De akkor, mikor ilyen nagyon odaadó voltál, akkor ilyen háziasszonyi teendőkre kell gondolni? Tehát, hogy mint te voltál a háttér?
Azért háziasszonyi teendőkig sosem merészkedtem.
Azért próbáltam.
Nem, kezded el valamire. Nekem pedig szűz a jegyem, és az elvileg egy ilyen nagyon rendszerető, pedáns ember, és a szűz, mint jegy, ilyen horoszkóp jegy, hogy mondják ezt? Jó, mindegy, de ez nem
semmi. Asztrológiai jegy.
Azért más aspektusait hordozom, mint például a kritikusságot, az éles szeműséget, és nem feltétlenül magammal szemben, főleg másokkal szemben, de De egyébként nem igaz, mert magammal szemben is. Húzzak már egy kérdést.
Mindjárt, ez befejez, megígérem, hogy kér.
Jó. És...
Fox, van itt téma gazdagon. Szóval azt mondod, hogy kritikus vagy.
Ja, igen.
Nem vagy annyira a támfal. Uh-huh. De ez tudatos döntés eredménye volt? Tehát egyszer azt mondtad, hogy fogok én itt másnak a háttere lenni, saját jogon is jelen akarok lenni egy kapcsolatban?
Most tehát, a kapcsolatról beszélünk.
Így van. Általában őve nem konkrét emberek.
Ja. Igen, igen. Most nem is az. Na, tehát a kritikusság az mindig is jelen volt. A háziasság sohasem volt jelen, illetve szeretek főzni, meg ha rendet rakok, akkor hatalmas rendet rakok, és nagyon tisztát, viszont nagyon ritkán teszem. Megteszi más helyettem. De mi volt a kérdés?
Hát ez, hogy amikor ilyen nagyon odaadó vagy, akkor mire kell gondolni? Tehát, hogy milyen volt?
Arra, hogy nagyon szerettem, hogyha úgy érzik az emberek, hogy nélkülem nem biztos, hogy tudnak létezni.
Ó, hát ez messzire vezető történet. Hát, ha még majd visszavarrok erre a mondatra, választ kérlek akkor egy másik kifejezés, de ezt fölírom magamnak.
Akkor hatodik érzék.
A hatodik érzék az mása szerepére vonatkozik, mert hogy te állítólag megálmodtad előre, hogy te a sirályban mását fogod játszani?
Ez de jó, hogy mondod, mert én ezt teljesen el is felejtettem. De képzeld el, hogy igen, de hogy volt az álmom, elmondanád?
Mindjárt megnézem a jegyzeteimbe. Így most már nem emlékszem rá konkrétan, de megálmodtad, hogy te ezt fogod játszani, és nem Ninát.
Ja, de én a Ninára nem is gondoltam.
Nem gondoltam?
Akkor én már azért 30, nem tudom, mennyi voltam.
Láttam azért én már 30 valahány éves Ninát.
Az is igaz. Voltak nálam fiatalabbak, nem is biztos, hogy... Egyébként nem biztos, hogy nem való. Na látod ez is, hogy most tudok-e ennyire, vagy tudtam-e akkor ilyen naivát játszani, aki nem is biztos, hogy naiv a Nina az elején se, nemhogy a végén. Hát, de minden esetre igen, megálmodtam. Mit szeretnél még ezzel
kapcsolatban? De ilyenkor te előre bevonzod ezeket a történeteket?
Látod?
Mert hogy azért te hiszel a karmába, ugye?
Igen, de ez karma lehet szerinted, hogy hát, az Asherral már volt dolgom előző életemben, és most
hát úgy tudom, hogy
Máté Gáborral volt, az biztos, az előző... karmikus.
Előző életedben Máté
Gáborral? Hát én így gondolom, igen.
Na, az azt mesélj,
de. Ne, azt nem tudom, hogy mi volt közöttünk, de amikor az osztály főnököm lett, meg ebbe az osztályba kerültem, ami tényleg egy csodálatos csillagállás volt, hogy mi egymás testvérei lehettünk.
Már hogy az osztálytársaimmal.
Az osztálytársaimmal, igen. Akkor azt éreztem, hát egyrészt én a Máté Gáborba voltam szerelmes.
De nagyon pici lányként.
Hát 2 évesen. És amikor jött hozzánk vendégségbe, akkor azt mesélték a szerelem, hogy beültem a kis karosszékembe, és egy könyvet fejjel lefele olvastam, hogy láss, hogy én már tudok olvasni. És volt egy babám, aki néger baba volt, valami külföldi turnéról hozták a szüleim, és Gábornak neveztem el, tehát annyira szerelmes voltam a Máté Gáborba. És aztán az, hogy ő lett az osztályfőnököm, tehát valahogy azt, és azt hiszem, ez a szerelem most ezt értsd jól, mert ez egy ilyen
éteri.
Tanári, igen. Éteri, nagyon nagy tisztelet és csodálat volt, ez tulajdonképpen kitart a mai napig, úgyhogy, és az, hogy utána az ő színházába, először a Zsámbéki, de aztán az ő színházába kerülhettem, és tulajdonképpen együtt hát öregszünk, mondjuk ki, együtt csináljuk végig ezeket a hosszú éveket, ez is számomra karmikus és csodálatos. De... Egy fecske leszállt a kezemre 6 éves koromban. Erről nem hallottál? Te erről nem hallottam.
Még nem tudom a történetet, lehet, hogy hallottam. És te ezt bevonzottad?
Hát az volt, hogy azt szerettem volna. Álltam a Kaposvári Színészház előtt, egy kerítésnél, és azt szerettem volna, ment el a fecskecsapat, éppen vagy még csak tréningeztek, mert utaztak, vagy elindultak már, és azt szerettem, hogy annyira szeretném, ha egy fecske most leszállna, és egy fecske, nem szokták elhinni, vagy van, aki elhiszi, ez beállítottság kérdése, egy fecske leszállt mellém lévő kerítésre, egy kék kerítésre, és kinyújtottam a kezemet, és rámászott. Na, és akkor ijedtem meg nagyon, mert ez a fecske tele volt bogárral, meg minden. Tehát valószínűleg ő beteg volt, ő a hívást érezte, na de. És nyilván egy fecske, ha éppen indul Afrikába és egészséges, akkor hiába hívja egy 6 éves kislány, mert menni fog Afrikába.
Igen.
De hogyha beteg, vagy érzi azt, hogy lehet, hogy neki maradnia kéne, akkor marad. És maradt. Nem élt túl, nem élte túl, tehát nem, egy napnál tovább nem élt, viszont érezte a hívást, és leszállt, és ez számomra tudod, amikor úgy van a csoda, amikor éppen történik, hogy tulajdonképpen természetes is, meg hiszen gyerek vagy, csak amikor úgy visszagondolsz, hogy mi van.
Sok ilyen volt az életedben? Valamire nagyon erősen koncentráltál, szerettél volna valamit, még lehet, hogy bevallatlanul is, és nagyon, megtörtént.
Nagyon-nagyon sok.
Ez rajtad múlik szerinted, hogy egész egyszerűen mindenki így van összerakva, csak nem tud ebbéli képességével élni?
Hát most lehet, hogy manifestációról beszélgetünk, és akkor azt gondolom, hogy mindenki így van összerakva, csak éppen nem feltétlenül van abban az élethelyzetben, vagy mentális állapotban, hogy ezt meg is tudja teremteni.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl, Jordán Adéllal. Válasz kérlek egy másik kifejezést, pörgessük akkor.
Jó. Jaj, most figyelj.
Hoppá, most mondom a rádióhallgatóknak, hogy rámutat egyre vakon.
Nincs ötleted?
A nincs ötleted egy olyan kezdeményezésre vonatkozik, hogy állítólag, te azt mondtad Pintér Bélának, hogy te nem érzed magadról azt, hogy elég menő lennél, azt hiszem így fogalmaztál egy interjúban, hogy találjon ki neked valamit, mert szeretnél menőbb lenni, és így született a Háromszéken előadásban az a szerep, amiért te meg is kaptad ugye a kritikusok díját.
Na jó, akkor. Mert hogy kritikusok díját kaptam, de egy mellékszereplő, igen, legjobb mellékszereplő, amiben én főszereplő vagyok. Tehát, igen, hogy nem, hogy a női, tehát, hogy nem volt más női, tehát, hogy női főszereplő.
Hogy te ezt kicsit szomorúan
vetted tudomásra. Hát ez nekem egy ilyen nagyon fura, tehát igazából nem az mondja, tehát, hogy, és értem én, mert biztos, vagy nem biztos, de hogy lehet, hogy a darab miatt nem, igen, feltétlen akarták megadni, és viszont szerették volna díjazni az én alakításomat. Figyelj, úgy vagyok ezek a díjakkal most már. Mivel nem sokat kaptam, szerintem jelölés sem sokat kaptam.
Szerintem sok díjad van, csak nem annyira rangos díj,
igen,
mint ez. Ugye? Nem megbántva ezeket,
nem,
a díjat.
Teljesen. Igen. Nem, teljesen. Ja, én is nagyon szeretem az összes díjamat, meg mindegy is. Szóval
csak
igazából
nem annyira közszájon forgó, igen, nagy éles díjakról beszélünk.
Igen,
Jászai,
igen,
Mari díjat sincs, ugye?
Hát látod, hát most ezzel meg mit tudok csinálni? Én aztán tényleg semmit, én csak a dolgomat teszem, de hát nem.
De mivel magyarázod?
Én ezt mivel magyarázom? Egyrészt szerintem pont megkaphattam volna, amikor még politikailag is könnyebben osztottak a katonának ilyen díjakat, csak én elmentem szülni. Tehát ez például tök érdekes, hogy abban például, amikor én terhes lettem és elmentem szülni, a Tomi például, Keresztes Tamás, párom, gyermekem, édesapja, a kollégám, pont megkapta, és azt gondolom, hogy abban, és ő egy évvel később is végzett, mint én, igaz, akkor már több főszerep állt mögöttem, mert ő elég hamar, egyel hamarabb került a mély vízbe, mint én, de mégis akkor megkaphattam volna, de én olyan pillanatban szálltam ki szülni, amikor az évad három futó, vagy bemutatójából, tudod, tehát úgy van három, hogy hat, szóval párhuzamosan, de egy színész egybe lehet logikusan, igen, mindig, tehát háromból három főszerepet próbáltam éppen, akkor mondtam azt Márciuszban, hogy mindenkitől elnézést kérek, én terhes vagyok. Tehát, hogy szerintem egy picit ennek az időzítése is, de hát a szülést azt nem lehet ilyen szinten belőni, tudod. Tehát, hogy mindig van az a szerep, az a díj, az, ami még vár rád, hogy... Tehát, hogyha...
De egyszer egy nő azt mondta, ez nagyon megmaradt bennem, ez a mondat, nincs tökéletes pillanat a gyerekvállalásra.
Na, ez biztos. Ez
tehát mindig van olyan, hogy még egy kicsit várjunk. Még akkor, igen, még ez nem az, még ez épüljön föl, még ezt megkapjuk, nincs tökéletes pillanat.
Igen.
Te akkor úgy érezted, hogy ez a tökéletességhez közelítő pillanat?
Nem, én azt sem éreztem, valamire én szerettem volna a gyereket. Egyszerűen. Pedig 29 évesen estem terbe, tehát még azt se lehet mondani, hogy iszonyatosan ketyegett a biológiai.
Hát az még ma különösképpen fiatalnak,
igen,
számít. De ha már ezt említed, az igaz, hogy Keresztes Tamás, noha még nem voltatok együtt, azt mondta neked, hogy nem tudom, hogy mi milyenek lennénk együtt, de azt szeretném, hogy te legyél a gyerekeim anyukája.
Ezt.
Ez egészen, hogy mondjam, borzongatóan szép és különös.
Nagyon. Na látod, ez is tulajdonképpen, ez is nagyon-nagyon érdekes, és tulajdonképpen sikerült is, tehát nem is vagyunk együtt, és mégis van egy közös gyerekünk, akinek én vagyok az anyukája, szerintem ő is nagyon jól van ezzel, és ez is számomra misztikus, tehát azért ilyet nem szoktak mondani, sőt, vagy ilyet akkor nem is biztos, hogy elfogadnak nők, mint bók, vagy mint esély.
De te mit éreztél akkor?
Nem tudom. Én nekem az is volt egyébként, hogy nekem akkoriban én még nagyon... Na, szóval nekem a szüleim egy picit ide kell, hogy visszakössek. Nekem nagyon erős mintát adtak azzal, hogy két borzasztóan elhivatott ember, akik csak a szakmájuknak élnek, nagyon-nagyon tehetségesek. Ez a, várj egy kicsit, várjál, mert most apáddal valamit beszél. Most egy picit, tehát hogy én igazából mindig egy picit háttérben voltam, de nagyon tiszteletbe tartottam őket, nagyon szerettem, amit csinálnak, és nagyon felnéztem rájuk, és örültem, ha akkor ott csöndben maradhatok, amíg ők megbeszélik a nagyon-nagyon fontos dolgot. Ezt a fiam már nem is lehetne megcsinálni, tehát úgy kikérni magának, hogy nem igaz.
Máskor térünk persze.
Igen.
Már.
Meg én is szerintem máshogy engedtem így az életembe, vagy, a, vagy hogy zártam ki a színházat. Ez mindegy is. És akkor én annyira szerettem volna közéjük tartozni szerintem, hogy az is nagyon tetszett, hogy a Tomi, akit szintén Tamásnak hívnak, mint az apukám, egy ilyen borzasztó tehetséges ember, valahogy még alkatában is egy picikét, már mint, hogy nem annyira, de igen. Úgy a fiatal apukám meg ő így nagyon-nagyon hasonló, és ugyanolyan elérhetetlen, mint az apukám volt kislánykoromban.
Ezt hogy érted, hogy elérhetetlen?
Egy kicsikét ugyanolyan, egyszer voltam családállításon, akkor az apukámat néztük, és az volt, hogy ő mindig azt mondta, hogy minden nagyon-nagyon jó, csak egy picikét hadd lépjek hátrébb. Minden nagyon szuper, nagyon szeretek mindenkit, csak most ne jöjjenek közelebb, egy picikét én hadd lépjek hátrébb. És a Tominál is ezt éreztem, és akkor én még ezekbe a kapaszkodtam, hogy mondjam, tehát azt hittem, hogy ezek a gyerekkori mintáim, vagy azok, amiktől megtapasztaltam, hogy hogyan szeretnek engem, és én hogyan, miért szeretem a másikat, vagy az milyen, az a kapcsolódás, ebben nagyon bele tudtam kapaszkodni. Akkor azt éreztem, hogy de nem emiatt, meg ezután a később lett az Andor, szóval nem is így volt, mert utána természetesen együtt voltunk a Tomival, tehát nem eleve úgy csináltuk, hogy
csak azért a valomás előtt már megfordult a fejetekbe, hogy ti lehetnétek egy pár, nem?
Én nekem főleg, szerintem nekem jobban, mint neki. Én szerintem én ezt nagyon akartam.
Uh-huh. Tehát ezt valószínűleg ő detektálta, vagy dekódolta, bocsánat, igen. Ez a jó szó, dekódolta.
Én meg hatottam.
Hát ez a bizonyos hatás. Igen. Ez engem nagyon férfiként és nagyon elbűvölt, hogy valakiben van ennyi tökösség, hogy így nem lacafacázik, nem kerülő utakon akar egy nő közelébe kerülni, aha, hanem azt mondta, hogy én azt gondolom, hogy te jó anyja lennél az én gyerekemnek. Uh-huh. Ez nagyon szép mondat.
Nagyon.
Na mindjárt visszatérünk majd arra a díjakra, de igen. Ha már Andornál tartunk,
igen.
Azt mondta neked állítólag, hogy legyél egy kicsit normálisabb.
Jaj, ezt mindig megkapom.
De az mit jelent, hogy te ilyen szertelen anyuka vagy?
Hát egyrészt szeretnék a barátja lenni sok esetben, amit hol jól fogad, hol nem. Tehát én is tudok nagyon ilyen szeleburdi, hebráncs, játékos lenni. Másrészt pedig nem, ezt pont a Krisztával, a párommal,
Székely
Krisztál, igen, rendező a színádon, és a párom elemezgetjük, hogy nem nagyon tudok civil lenni, de az életben sem.
Civil alatt mit értünk?
Amit az Andor szeretne. Értem. Hogy én egy olyan anyuka legyek, aki nem tűnik ki, nem akarja, hogy ráfigyeljenek, nem, és pont egy fagyizónál volt ez, hogy fölálltunk. Tudod, van, egyet kell lépni, hogy így lásd, igen. Lehet, hogy gyerekeknek, nem tudom, de én oda fölálltam. Még láttam amúgy is a fagyikat, és valahogy szólt a zene, és azonnal elkezdtem táncolni rá, de hát ott ültek, még fagyiztak, és akkor én meg azt gondolom, hogy kit érdekel, hát most pont jön a fagyi, jó a zene, és az Andor azonnal így elkezd rángatni, hogy ezt most azonnal fejezem be, mert elképesztő ciki. És akkor az van, hogy jó, akkor megpróbálok ilyen nagyon civil lenni, és így.
De azt nem bírod sokáig.
Nem, akkor az a baja, hogy most miért viselkedek, most is ilyen, tehát nem tudom középre belőni a dolgot, amin általában az emberek vannak, egy ilyen közép helyen, azt nekem nagyon nehéz beletalálni.
De neked a mai napig fontos, hogy azért úgy figyeljenek
rá? Nem, egyáltalán nem fontos. Én szeretek így létezni, hogyha úgy gondolom, akkor táncolok, ha úgy gondolom, akkor énekelek hangosan, ha úgy gondolom, akkor kézen állok egyet, mert megpróbálom, hogy most, hogy hány másodpercre sikerül.
Ez milyen érdekes? Hát az orrot kapcsán arról beszéltünk, hogy majd mit szólnak mások.
Igen.
Aztán most meg annyira nem érdekel, hogy mit szólnak a fagyizóban.
Ez érdekes, ez régen se. Tehát nem tudom, ez nagyon kettős, mert például azért is nagyon nehezen adok interjút, meg hosszan győzködtél engem.
Ez így van, évekig tartott az udvarlás.
Mert egyszerűen nagyon félek a megítéltetéstől. Akkor, amikor ilyen helyzetekbe hozom magam, de a spontán élethelyzetekben, vagy szerepekben semmilyen problémám nincs, vagy olyan félelem.
Meg is sebez egy-egy rossz komment,
engem
kritika.
A kommentek nagyon bántanak, nagyon, és ez nem tudom, hogy ez mi, nem, biztos nem szabad ezzel foglalkozni, én rámegyek. Én azért is, tehát én a coming out-om után is, meg a Jordán Adél előadás után is, amiben erről szó volt, én azért is nagyon nehezen viseltem, mert ezekkel a kommentekkel egyszerűen nem tudok mit kezdeni, tehát az biztos vagyok benne, hogy az országnak egy nagyon alapos érzékenyítésre van szüksége, de nem én leszek az az ember, aki érzékenyít, mert nem bírom lelkileg feltétlenül.
De téged megítéltek azért, hogy egy nővel élsz együtt?
Hát ért negat, de úgy, hogy csak hallomásból, meg amit egy-kettőt véletlenül elkaptam, nyilván. Hát figyelj, itt ez, és az is tudom, hogy rohadtul nem rólam szól, a bizonyos emberekről és az ország állapotát mutatja, szóval nincs, tényleg nincs ezzel semmi baj, de én magam nehezen viselem.
Mégsem gondolkodtál sokáig, hogy kiálljatok ezzel, és erről beszélj. Ez egy nagyon fontos ügy volt neked, ugye? Hogy...
Igen, nagyon-nagyon fontos, azért sem, mert egyrészt nem akartam sem, tehát ha már elindulnak a pletykák, akkor utána én már nem akartam se országosan sem sehogy. Egyébként ilyen pletykalapok is kerestek, tudod, és elkezdtek követni, meg nem tudom.
Nem mondod komolyan.
Így vártak a színháznál.
Hogy hát, ha lefotóznak benneteket
hogy
együtt.
Hogy beszéljenek, igen, hogy beszéljünk.
Azért ez mondjuk hajmeresztő, és elég ízléstelen.
Ez erős. Egyrészt ez volt mögötte, hogy szerintem akkor ennek így jobb elébe menni, és sokkal felszabadítóbb is. Tehát amennyire féltem, annyira jól vagyok már ezzel. A másik dolog pedig az volt, hogy, és ez 5 éve volt tulajdonképpen, hogy ez egy annyira erős találkozás volt, hogy azt éreztem, és hogy ez annyira hosszan is fog tartani, hogy ezt most kár lenne így titkolni, vagy kár lenne úgy elkezdeni, hogy bármilyen olyan érzésed van, hogy neked bujkálnod kellene. És,
jó,
és
hogy annyira magától értetődő volt?
Nagyon. Ez egy nagyon erős találkozás. Olyan szinten amúgy, hogy előtte 10 évig meg, mint hogyha nem is létezett. A Kriszta már akkor is rendezett.
Persze, ezt akartam kérdezni, hogy ilyen van, hogy valaki, hogy két ember egymás közelébe tölti a mindennapjait munkaszinten, nem éreznek semmilyen szexust egymás irányába.
Nem néztünk egymást, nekem ő nem létezett.
És van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy a 700-át.
Nem is dolgoztunk még együtt akkor. Tehát azt is meg kell mondjam, hogy nem volt ez így, hogy munkaszinten találkoztunk volna, és azért az nekem mindig nagyon meghatározó, amikor valakivel először dolgozom. Szóval elég sok minden kiderül, szerintem a színészről és a rendezőről is, hogy munka közben, hogy valójában milyen ember. És akkor ott mi a Platonovot próbáltuk éppen, amiben volt egy nagyobb szerepem, amiben már úgy tudtunk találkozni, mint rendező és színész igazán, és ott éreztem meg, hogy atya a világ, hogy ez milyen egy borzasztó, erős, lehengerlő energia, de közben pedig mennyire kedves.
Nem ijedtél meg?
Ettől az energiától? Azért nem, mert először csak azt éreztem, hogy nincsen semmi baj, nem is tudom, hogy szerelmes vagyok, viszont nem, igazából csak annyi van, hogy én minden pillanatban a Székely Krisztával szeretnék lenni, de semmi baj. Tehát, hogy először ennyi volt, és ő is viszont, és aztán meg amikor tudod, az van, hogy így nem tudsz a másik szemébe nézni, mert amint itt találkoztak, így ez akkor így elveszel, tehát akkor nincs tovább, és akkor kezdtem el így kapizsgálni, megérezni, hogy mi ez valójában.
Azért ez egy út, nem? Eljutni odáig, hogy azt mondani, hogy akkor mi együtt.
Igen, de ha bár nekünk ez elég hamar megtörtént, és annyira, most már utólag nagyon nevetünk ezen, mert tényleg nagyon váratlan, akár számunkra is, tehát az volt, hogy tényleg ugye 10 évig semmi, és ezzel csak így összecsattanni, és azt éreztük, annyira védtük az egészet, hogy a színházon belül is, hogy aki csak felmeri húzni a szemöldökét, hogy what the fuck, már bocsánat, annak annyi. Tehát akinek ez nem természetes, tehát úgy vettük, aztán később röhögtünk mi magunk is ezen, hogy miért ne csodálkozott volna bárki, meg ez egy meglévő társulat, annak a dinamikája, tehát ez teljesen felkavarja az egész csapatot is. De igazából ez 5 éve van, és azt kell, hogy mondjam, hogy az én gyógyulásomban, és nem tudom máshogy mondani, azt, hogy ezek a kis hitűségek, amik bennem voltak, vagy esetleg pont ezek az ítélkezéstől való félelmek, meg egy csomó dolog, amiben úgy érzem, hogy gyógyulnom kellett abba a Krisztán, nekem rengeteget segített a figyelmével, azzal, amilyen stabil, ahogy engem le tud földelni, ahogy a szétszortságomban ebben a nyáron sok vagyok, tehát ahogyha én vissza is vettem, már pedig valamennyire visszavettem, tehát amivel te most találkozol, ez már a visszavett.
Ez már a visszafogott Adél, és ez Krisztának a műve?
Hát egyrészt az én művem is, korral, mindennel, másrészt igen, a Krisztának is köszönhetem.
Te mondd, említetted, hogy azért a társulaton belül olyan nagy turbulenciákat nem kellett, hogy okozzon lévén, hogy azért ez egy nagyon felvilágosult, jó közeg, jó szellemű közeg.
Igen.
De mondjuk családtagjaid esetében azért ott lehet, hogy volt, aki fölvonta a szemöldökét, nem?
A Jordán Ennél előadásban is ez benne is volt, egy görög hexameterben írta meg Máté Zsolt a szöveget, amit a Kriszta és az anyukám találkozása, aki elég rosszul látott, ezért egy lámpával világította meg a Kriszta arcát, én már behívatta magához, mert hallott róla ezt-azt, és egy elég kalandos életet élt a Kriszta előttem, és nagyon féltett engem az anyukám, és nagyon izgult, olyannyira, hogy volt, hogy pánik rohama volt, mentőt kellett kihívni.
Anyukádnak? Emiatt?
Emiatt, igen.
De akkor ő már tudta a tényt, tehát te már akkor elmondtad.
A tényt tudta, persze, csak ő annyira izgult, és azt gondolta, hogy én meg vagyok bolondulva, és ez csak egy ilyen átmeneti állapot, értem. És hogy egy ilyen őrületem ez az egész, de nem azért, mert hogy ő lánya, nem azért, mert hogy a családom, amcsak a gyerekemmel, hogy van ez, és én sem tudom, hogy miért voltam, ebben 100%-osan biztos, hogy ez most persze heves volt, meg intenzív volt a dolog, de mégis azt hiszem, hogy ez most ez az. És ő meg nagyon-nagyon izgult. És olyan jó, ahogyan most már erről úgy beszél, hogy...
De Krista nem izgult.
Ja, mert neki kezdett, hogy meg kellett esküdnie az anyukám. De először az volt, hogy miért akarja, mit akar, és hogy még sok mindent mondott, amit most nem mondok el neki.
De te nem voltál ott, ez a kettejük ügye volt.
Igen. És aztán a legvégén viszont azt mondta, hogy jó, akkor viszont esküdj meg, hogy mindig szeretni fogod az Adélt, és nem hagyod el, de ez volt, nem tudom, 2,5 héttel azután, hogy az így kiderült, hogy mi egyáltalán így együtt vagyunk, szóval azért, dehogy nem izult a Krista, de képzeld, hogy megesküdött. Úgyhogy én mindig mondom neki, hogy megesküdtél, ne felejtsd el anyukámnak.
És anyukád legalábbis a darab szerint is, emlékeim szerint, hogy ő azért úgy ellágyult a végén, tehát erre... Így, hogy úgy, de az áldását
adta. Nem, az áldását adta, és azóta van teljesen ellágyulva. Tehát az, hogy ez valóban... Ja, nem, de nem is az, hogy mindig szeretni fog, hanem, hogy boldoggá tesz engem, érted?
Azért ezzel vissza ne élj, mikor mondod Krisztának, hogy ezt megígérted.
De én visszaélek.
Visszaélsz?
De csak viccből, és valóban boldog. Tehát az az érdekes, hogy az anyukám is látja, bár már nagyon nehezen lát, tehát egyre jobban romlik a szemed, de mégis azt veszi rajtam észre, és ezt mindig is mondja, hogy elképesztő ez a derű, meg ez az állandóan, amilyen energiákkal jövök, és ezt abszolút a Krisztának tulajdonítja. Tehát a Krisztán elmegy most rendezni 6 hétre Bécsbe, akkor jaj, mikor jön haza? Egyébként nem izgulsz, mit csinál? Mondom, nem izgulok, anya.
Lehet, hogy egy ilyen megérkezés élményed van, nem?
Nekem?
Igen.
Nekem abszolút.
Abszolút?
Nekem abszolút. Én nem is gondoltam, hogy ilyen van. Én iszonyatosan szkeptikus voltam. Én azt gondoltam, hogy nincs olyan, hogy jó párkapcsolat, meg nincs olyan, hogy valaminek jó a vége. Leginkább így tudom mondani.
Ilyen szkeptikus voltál?
Én nagyon. És képzeld el, akkor a Krista azt mondta nekem, hogy ne csináljak belőle közhelyet. És ez is úgy tetszett. És eddig mindenről be tudta bizonyítani azt, hogy igenis van olyan, hogy jó az életben.
De te miért hitted azt, hogy ilyen nincs?
Én nagyon magam alatt voltam. Már olyan dolgokért is, amiket én is csináltam, de így, hogy így mondjam, így az üst alján koppantam már. Nagyon sok bűntudattal, nagyon sok szeretetlenséggel, nagyon sok olyan helyzettel mögöttem, amit nem csinálnék újra, hogyha újra kezdeném. Szóval én magam azt éreztem, hogy egyrészt nem vagyok boldog, és másrészt amibe megyek, az mind csak rossz, vagy fáj valakinek, vagy pedig nekem. Tehát igazából nem tudott elsülni semmi se jól. egy új minőségünkben, vagy már egy megváltozott, vagy egy előre haladott minőségünkben tudtunk találkozni, és ami még a legcsodálatosabb, hogy folyamatosan kíváncsi és velem együtt fejlődik, és nagyon, és ezt én még nem tapasztaltam párkapcsolatban, hogy valaki állandóan leköveti, és jön velem, akármilyen irányt veszek, ez most spirituális téren értem, és a fejlődési téren értem.
Még egyre válaszolj egy tárgyba, kérlek, aztán rátérünk a díjakra, mert azt ott félbehagytuk egy pillanatra, hát ott még van egy elvarratlan szál, aztán majd mindjárt húzunk egy másik témát. Az okozott-e benned belső bizonytalanságot, vagy kétséget, hogy mondjuk a gyerekednek, vagy Keresztes Tamásnak mindez hogy tálalod? Mert azért az se lehet akármi.
Uh-huh. Elképesztően hamar is nagyon őszinte voltam mindenkivel, az összes körülöttem lévővel, szüleimmel, gyerekemmel és a Tomival is. És azt éreztem, hogy ez nem megy máshogyan. És mindenki a vérmérsékletéhez képest fogadta, annyit mondanék, de ezt most elég szükszóban, hogy az Andor fiam volt a leg, azt szerintem bárki közül a legelfogadóbb és a legnyitottabb erre a dologra, és a mai napig az.
No, de a díjak. Azt mondod, hogy nem formátumodnak megfelelően díjaznak, vagy díjaztak? De ha jól sejtem, ott belevágtam a szavadba, és elvittük.
De most ez olyan hülyé hangzik.
Lehetsz nyugodtan szerintelen, szóval azért mindenki tudja, hogy egy igen jeles magyar színésznő
vagy.
Na,
én azt gondolom, igen, én azt gondolom, hogy igen, én többször éreztem magam sokkal jobbnak, mint amennyire nem díjaztak engem, inkább így tudom mondani. Vagy legalább egy jelölés, vagy legalább az, hogy ez így. És akkor arra is gondoltam, de ez lehet, hogy hülyeség, hogy lehet, hogy nem feltétlenül idevaló vagyok Magyarországra, vagy ebbe a korba, vagy lehet, hogy rosszul látom, és csak én vagyok magammal ennyire nagyon elégedett. Csak mivel a nézők is, tehát azt érzem, hogy nem biztos, hogy ez tud hazudni, hogy így, hogy annyira érezhetően jól reagálnak egy-egy alakításra, vagy egy-egy
akkor miért
pillanatra.
Fontosak a díjak?
Én nem mondtam, hogy fontosak a díjak, de hát vannak. És akkor ha már vannak, akkor hogy lehet, hogy nem kapom meg?
Hát micsoda igazságtalanság mindez?
Igazából amúgy, most tudom, hogy csapongok ebbe, meg össze-vissza beszélek, de egyrészt, hogy nem érdekel, másrészt, hogy meg azt gondolom, hogy valóban kaphatnék kaphattam volna több díjat, de hogy nagyon bén, ezt most hallom magam.
Hát ha számít valamit a véleményem, de ezt mondtam is neked, szóval az utolsó hónapok, vagy az utolsó időszak egyik legerőteljesebb alakítását, azt tőled láttam a Hedda Gablerba. Amúgy is remek.
Látod?
Remek az egész úgy, ahogy van. Az egy fantasztikus előadás, te pedig ragyogsz benne.
Az szerintem volt valami, valaki írt róla, egy nem is feltétlenül egy jó előadást látott, és írt róla valamit, úgy, nem is kritikával, hanem egy külön posztban, én most nem mondom meg kicsoda, és szerintem valahogy az félrement az a dolog, azt nagyon-nagyon sajnálom, mert szerintem is az egy én magam úgy érzem, hogy életem eddig ilyen legfontosabb és legjelentősebb dolga.
De jó, hogy ezt megerősíted, akkor azért nagyon rosszul nem láttam.
Nagyon szeretem, és úgy érzem a nézők is, úgyhogy igen.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl, Jordán Adéllal. No, válasszunk kérlek egy következő témát.
Jajaj. Három dobogós.
Ó, hát az nagyon érdekes. Szerintem ez az interjú, vagy ez az idézet még Andor születése előtt volt, tehát az nyilván a prior listát, a priorizálási listát alaposan fölborította, de ott te azt mondtad édesanyáddal közös interjúban, hogy az első helyen apu van,
igen.
A második helyen a színház, és igen. Bocsanyú a harmadik helyen. Ez úgy meglepett engem, hogy ezt úgy olyan magától értetődően ezt itt kimondtad.
Nem. Ez az anyukám számára volt, és erről már beszéltünk is. Az első helyen állt az apukám, második helyen a színház, ők vetekedtek az első helyért, hol lesz, hol az, és aztán jöttem én az ő szemében.
Ezt akkor fordítva értelmeztük?
Szerintem igen.
Tehát az ő szemében volt először, éreztette, hogy Jordán Tamás, a színház, és csak...
És én. És csak utána én. De szerintem ez így is volt, és ezzel nincsen semmi baj. Vagy hogyha úgy nézzük.
Ó, értem. Hát azért lehet, hogy ezzel van ma egy kisgyerek szemében, nem?
Egy kisgyereknek semmiképpen nem esik jól. Én nekem volt egy olyan élethelyzetem, amikor mondtam, hogy dolgoztam magamon nagyon sokat, akkor én pszichológushoz is jártam, de ez is már más, tehát hogy nem az van, hogy azért ez ember pszichológus, ez meg rohadt nagy baj van vele, hanem nyilván fejlődni akar. És ott adott egy ilyen feladatot, ahol le kellett írjam egy A4-es lapra, hogy mi az, amit gyerekkoromban nem feltétlenül jól csinált velem az édesanyám, külön az édesapámmal, meg kell csinálni külön az édesanyámmal. És a második A4-es papírra, hogy mi az, amit emiatt felnőtt fejjel nehéz nekem az életben, vagy mik azok, amiket máshogy csinálok, vagy elakadásaim vannak, és a harmadik, hogy most mit szeretnék, milyen viszonyrendszert vele fölépíteni, és mi az, amik mentén szeretnék menni. És akkor ezt így felolvastam neki, ez, hogy milyen hibák, amiket elkövetett gyerekkoromban, és mondta, hogy ó, csak ennyi, hát add ide, és még így elkezdett írni hozzá.
Ő többet számított.
Hát sokkal neki, az semmi nem volt. Tehát ő sokat ostorozza magát. Tehát ezért én most ezt itt, nem tudom, ezt biztos régebben megemlítettem, én már egy pillanatig nem szeretném őt tehát úgy ostorozni, ahogy ő magát, mert én igazából nagyon szeretem azt, amilyen ember vagyok, és ezt nekik is köszönhetem. Amúgy az apukámmal nem is csináltam ezt meg annyira, féltem és szeretem.
Attól féltél, hogy esetleg valami konfliktushoz vezet?
Attól féltem, hogy rosszul fog neki esni, és nem akartam megbántani. Anyukámat sokkal szívesebben gyepáltam régebben.
De
is.
Miért?
Miért szívesebben gyepáltam? Valahogy ilyen volt a viszonyunk. Valahogy olyan volt, hogy vele egy ilyen, hiszen ő is ezt én így tőle hoztam, hogy az Andorral ilyen bracsizom, vagy hogy a barátja is akarok lenni, ő is nagyon nekem, és akkor ennek megfelelően is viselkedtem bele. Tehát kicsit ilyen marakodós, testvériesebb volt a viszonyunk.
Az ő kritikáját nehezebben is fogadod? Bármilyen kritikára, most nem színházról beszélek.
Pont a színházit nagyon jól fogadom, én bármit értek, amit ő mond olyankor, és soha nem értem félre. Most már nem is nagyon kritizál, megmondom őszintén, tehát hogy régebben többet, és ez pont a hogy nézek ki, milyen vagyok, ezek a külső látszati dolgok, ezek sokkal inkább zavarták, vagy az engem zavart, amikor ilyenben. Tehát bejött a büfébe, a színházba, az én büfémbe, az én színházamba, megjött, megnézett valamit, leült, nem tudtam elvenni úgy a pulthoz, hogy ne arra figyeljek, hogy most akkor a jobb lábamat teszem a bal elé, utána fordítva, és az hogy néz ki, hogy megyek, hogy figyel, biztos, hogy látja. Máskor meg úgy megyek el, hogy akarok a büfébe a pultig. Ott meg nagyon, nagyon féltem, hogy mit szól. Hogy
mert néz. Olyat szólt, hogy azért az úgy mélyre ment?
Van egy ilyen éles szeme neki, ami úgy mindig néz. És az nagyon zavaró volt. De hát én egy boszorkány vagyok.
Miért lennél boszorkány? Hogy érted?
A jó boszorkány is van. Tehát valami olyan lény, aki én szeretem a természetet, a fákat, szeretek vonzani, bevonzani dolgokat, szeretek hinni egy picit.
Szeretsz hatni.
Szeretek hinni egy picit túlvilági dolgokba, vagy olyan dolgokba, amik körülöttünk vannak, de láthatatlanok.
Az megfordult tényleg komolyan a fejedbe, ha már itt a bosziságot említed, hogy te egyszer egy tanyára menj, és hogy ott élj.
Ezt mondtam valamikor.
Ezt mondtad valahol. Mindent összegyűjtöttünk. Nem is annyira régen, azt hiszem 2020-2021-es.
Hogy egy tanyán éljek.
Lehet, hogy eleged volt épp a színházi világban.
Jaj, nekem nagyon. Nekem a Covid. De én azt gondolom, még a Covidot is én csináltam.
Merjük állítani.
Ez durva. Nem is szeretnék ilyet semmi embernek. Persze. Semmi szenvedést és betegséget, de magát a szünetet valahogy én nagyon szeretem.
De te vonzottad be, hogy legyen egy ilyen csönd. Persze, nem ilyen áron, ezt azért tegyük hozzá.
Ez vicc, ugye?
Nagyon sokaknak.
Tudjuk, igen, ugye, hogy persze. Ez vicc. De körülbelül igen. Tehát, hogy így, nekem annyira jól jött akkor, tehát én annyira ki voltam égve szakmailag, nagyon-nagyon sokat játszottam, és nem feltétlenül. Nagyon boldog, tehát minden este az ember boldog, de iszonyatosan nehezen veszi rá magát arra, hogy a színpadra menjen. Tehát nekem például, amikor Hedda Gabler van, főleg amikor sűrűbben játszottam, amikor sűrűbben voltak, az mondja, bazd meg, így kelek föl. És tök nehéz a Krisztának, aki ugye rendezte a Hedda Gablert, és azt gondolta, hogy egy ilyen szereppel ajándékoz meg, hogy ez nekem egy micsoda öröm, és egész nap, de már egy nappal előtte is, mert olyanon kell végigmenni, tehát tényleg testileg is úgy megvisel a szemem, még másnap is ilyen dagadt a sírástól, nem, nagyon rámegyek, be van állva a hátam, szóval minden bajom van, mint akit összevertek, és nagyon nehéz neki ugrani egy ilyen szerepnek, és amikor sokat játszottam szinte minden nap ilyeneket, akkor azt éreztem, hogy elég volt, megyek egy tanyára. Én most minden évben már azt kértem, hogy picit kevesebbet, És ez meg is tette a színház, nagyon, nagyon szépen bánnak velem, szerintem nem velem, hanem mindenkivel, de próbálnak ez az igényeinknek eleget tenni, akkor is, ha valaki többre vágyik, akkor is, ha valaki kevesebbre. És most eljutottam oda, hogy 8-10 előadásom van egy hónapban, ami szerintem ebben a korban, 40x évesen, már jó leső feladat. Mennyiség, tudok magammal is foglalkozni.
Nem is vágynál többre, az nem olyan sok az, hogy minden harmadik, negyedik este játszol.
Nem sok. Pont most mondtam azt egyébként, hogy oké, jól próbálok szívesen kettőt az évadban, hogyha az indokolt.
De csak indokolt esetben. Nem ragaszkodsz hozzá. Meg tudod, mihez lehet ennek köze? Szerintem Andorhoz is. Tehát annyira megváltozik egy embernek a prioritási listája, egyáltalán a megközelítési módjai meg, hogy mi fontos az életben és mi nem. Én legalábbis ezt tapasztaltam, hogy amikor valaki életét halálát teszi rá egy pályára, vagy egy karrierre, hogy el tud ezt törpülni, amikor megjelenik valaki, jelesül például a saját gyereke.
Egyrészt, amit mondasz, másrészt pedig az, hogy megtapasztalod azt, hogy rohadtul pótolható vagy. Tehát én úgy hagytam ott akkor a pályát, mondom, hogy akkor 3 főszerepet mutattam be, mindegyikbe be tudott ugrani valaki, ment tovább az egész színház, gond nélkül. Tehát, mint hogyha nem is én próbáltam végig azokat a szerepeket. És ez nagyon jót tesz az egó, nagyon jót tett az egómnak, mármint hogy a csökkenésének, vagy akkor a pofont kapott amúgy, amiről eddig azt gondoltam, hogy ez kiderült, hogy tegében beugrik valaki más, és ugyanúgy megy tovább minden, tehát nem áll le az élet azért, mert én kiszálltam. Másrészt pedig a gyerekvállalás szintén nagy pofon az egónak. Szerintem az egyetlen önző dolog a gyerekvállalásban az az, hogy nekem legyen egy gyerekem, és aki engem folytat, és majd olyan lesz, mint én. Ez a gondolat, és ez a vágy, ez egyetlen önző, a többi mind szolgálat, alázat, és egy olyan tanítás, amikor nem saját magadat hozod előtérbe, hanem egy másik kis teremtményt, és ez is nagyon-nagyon jót tett, és akkor volt az, hogy valójában addig a meló az volt, hogy úristen, be kell mennem játszani, egy gyerek, főleg egy kicsi gyerek esetében, jaj, de jó, csak játszom, akkor ez egy sokkal pihentetőbb dolog, még akkor is, ha a legintenzívebb előadás van ma, akkor is, fú, tök jó. És akkor ez mindenkire, szerintem minden színészőre nagyon jó hatással van.
Ezáltal egyszer s mind fel is tudtad fedezni a színházon kívüli életet? Mert mintha te olyan nagyon burokba nőttél volna föl, az életet koordináta rendszere és a színház falain belül rekorlátozódott, és én legalábbis azt olvastam ki a korábbi nyilatkozatokból, hogy lett volna ambíciód és kíváncsiságod.
Volt.
Hogy minden, ami élet, ami hétköznapi élet, ahhoz neked között legyen.
Volt, ez leszűkült most már a jogára, és így rendben is van. Nincs kedvem továbbiakban az a hétköznapi élettel foglalkozni.
Kész, megnézted, elég volt?
Aha.
De mi volt azzal a baj?
Semmi, én nem... Tényleg, a színházba találom a helyen, meg jogás közösségekbe, de ott is, amikor éppen folyik a munka, meg tudunk tanulni. És ez bőven elég így. Valahogy ilyen, így jött az élet, hogy én a színházon kívül nehezen kapcsolódom. De most már nincs vágyam feltétlenül rá.
Nem teszi nagyon kiszolgáltatottá az embert, ha ennyire ragaszkodik valamihez?
Én nem ragaszkodom. Ez így van.
Ez így van. Hát akkor maradjon ez így sokáig, ezt kívánom. Sok mindent mondtál, amiről korábban nem meséltél, ezt nagyon köszönöm, és szerintem az a legjobb kívánság, amit kívánhatok. Párszor már találkoztunk, szerintem nagyon jól érzed magad a bőrödben, nekem az jön le.
De jó, köszönöm.
Úgyhogy kívánom, hogy ez maradjon itt sokáig, és ezt díjakkal is honorálják.
Ó, köszönöm szépen.
Szívből kívánom. Köszönöm, jó, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Ez volt a mai Szavakon túl Jordán Adéllal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben újra Szavakon túl.